Ha kérdéseid vannak.
Honnan fogom tudni, hogy melyik a jó erő?
Tudni fogod. Csak légy nyugodt, békés, szemlélődj.
A válaszokat keresel.
Ez a valami egy vírus?
Pontosan. Ez esetben a bárányhimlő vírus, amit genetikailag úgy módosítottunk, hogy használjon és ne ártson.
Ha szomjazol a tudásra...
Fogalmat sincs, mivel állsz szemben?
A Shakespeare összessel? Jó anyád tudja, hogy ruháit viseled?
A hajta kíváncsiság?
Két lehetőséged van. Velem vagy, vagy elmész. Melyiket választod, rózsaszín?
Elmondjuk a megoldást.
Hallani akarom az ajánlatot.
Roboraptor Rádió. A Geek Filmes Kibeszéli Podcast.
Szép napot kívánok mindenkinek, ez itt a Roboraptor Podcast legújabb adása, én Mucsicska László vagyok, mellettem pedig Becsák Dániel és Pongrácz Máté. A mai adásban Guillermo del Toro legújabb filmjéről, a víz érintéséről fogunk beszélgetni, és hát ez egy spoileres adás lesz, úgyhogy a továbbhallgatást csak azoknak ajánljuk, akik már látták a filmet, vagy nem ijednek meg attól, hogyha véletlenül kikotyogjuk azt, hogy a film női főszereplője meg a halember az, a szexel például ebben a filmben. De akkor lássuk is a történetet, a 60-as években játszódik, és egy kísérleti laboratóriumon járunk, ahol van egy néma főszereplő hölgyünk, aki ott takarítgat, és összeismerkedik egy rejtélyes életformával, amin ott mindenféle kísérleteket végeznek, leginkább élve akarják boncolni, vagy hasonlók, és hát nem csak hogy kimenti erről a rétesítményről ezt a halembert, hanem hamarosan bele is szeret. Tehát tulajdonképpen egyfajta ilyen fura fajok közötti szerelmi történet bontakozik ki. Hát ugye Guillermo del Toro azért rendezett már életében ilyen furcsa, fantasztikummal átszőtt, de egyébként eléggé realistának tűnni akaró filmet, ugye a Faun labirintusát, úgyhogy egy picit adódik is az összehasonlítás, hogy ez például miben más, vagy mennyiben máshogyan nyúl ehhez a valószínű hidegháborús történethez, amihez utána jön egy ilyen fura mellékzönge.
Belegondoltam, nem láttam az összes Del Toro filmet, kimaradtak a koreaiak, a Mimik, ami azt hiszem az első hollywoodi filmje volt, meg a, ami után majdnem meg is utálta Hollywoodot, mert olyan szar volt leforgatni, meg a Kronos az meg talán a egyik legelső filmje, de amelyen filmjeit láttam, az alapján kétfajta Guillermo del Toro filmet tudok elkülöníteni. Az egyik az ilyen nagyon stílusos, angulatos és egyedi blockbuster, ami mondjuk a Penge 2, meg a Hellboy filmek, meg nyilván a Pacific Rim már kicsit inkább mainstream, de még azon is érződik. Hát nem is a stílusa, csak úgy, hogy mit szeret ez a Guillermo del Toro bácsi. És a másik pedig azok az olyan műfaj filmek, amikkel próbál, vagy sikerül is neki túllépni a műfaj szabta keretein, és ennek ugye nagyon közkedvelt, nagyon jó példája a Faun labirintusa, ami egy fantasy, kvázi, de hogy sokkal több és sokkal komolyabb témákról szól, és nagyon erős drámája van. Annak ellenére, hogy amúgy nagyon párhuzamba állítható mondjuk egy Narniával, vagy egy ilyen tipikus ilyen kislány megtalálja a fantazi világot, és akkor ott kalandozik, de nekem a kedvenc Guillermo del Toro filmem nem is ez, hanem az Ördöggerinc, ami talán az egyetlen, amire tényleg azt lehet mondani, hogy horror filmje, annak ellenére, hogy ő nagyon szereti a horrort, de talán az az egyetlen, jó, mondjuk a Bíborhegy, és ezekből kiindulva, ezekből a filmekből számomra ez a mostani filmje inkább a Bíborhegyhez volt közelebb álló. Az is, meg ez is olyan szempontból csalódás volt, hogy megnéztem az Ördöggerincet, és azt hiszem egy kurva erős film. Drámájában kurva erős, hangulatában kurva erős, viszont ezek a mostani filmjeiben nagyon a stílusra megy rá. És nekem sem bajom a stílussal. Hogyha nagyon erős a stílus, én tökre tudom az úgynevezett ilyen style over substance filmeket szeretni, ahol a stílus a tartalom fölé messze magasodik. Csak miközben tudom, hogy ez az ember ezt csinált egy Ördöggerincet, mindig arra várok, hogy majd most ebbe is lesz valami kurva erős dráma, valami nagyon jó. Ez képest a Bíborhegy az egy tök hangulatos, de tök szimpla ilyen gótikus szörny sztori volt, amit bírtam, de úgy semmi különleges. Ez pedig számomra egy nagyon kedves, nagyon szép, nagyon hangulatos, nagyon aranyos, ilyen szörnyes tündérmese, annak ellenére, hogy baromi sablonos és kiszámítható csomóján, úgy nézeti magát, úgy nem érzem benne azt, hogy ezt a 13 Oscar-díjnyi dolgot a technikai oldalról abszolút mindent megérdemel, de forgatókönyvírói, meg legjobb filmi, kicsit nekem ez olyan, mint a Néma filmes volt, vagy tavaly a La 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 Land, amik ezek az ilyen nagyon könnyen szerethető filmek, és azért szavaznak majd rá sokan az Oscarnál, mert abszolút nem osztja meg a embereket, és senki nem mondja rá azt, hogy mert nincsenek benne olyan felháborító gondolatok, mert hogy ez a világ legegyszerűbb sztoria, ez a vízérintése, ugye ez arról szól, hogy a két kitaszított figura a társadalmi elnyomással szembe megtalálja a szerelmét, és adva van nekünk a szuper waszp, főgonosz, heteroszexuális, fehér, ex-katona Michael Shannon, aki az agresszív elnyomás, és a néma takarítólány, meg a néger takarítónő, meg a meleg, szerencsétlen művészember, meg ugye a Fekete Laguna szörnye, aki tényleg a legalján van, szóval ugye a handicapet kimaxolta mindenből, társadalmi szinten beszélni sem tud, meg csúnya is szegény.
Ez a filmmel az a bajom, hogy nem nagyon emelkedik a műfaji keretek közül, tehát én is hiányoltam belőle a drámát, azt, hogy ebbe több legyen azoknál a sablonoknál, annál a stílusnál. Sőt, én azt mondom, hogy itt a stílus még valamennyire mondani való ellen is dolgozik, tehát hogy ez nem style over substance, hanem style against substance kicsit számomra. Mert hogy én úgy érzem, hogy eleve ez az ilyen nagyon kedves, nagyon könnyed, ilyen csili-vili színes stílus akadályozza meg abba, hogy igazán jól működjön drámaként. Tehát én nagyon sokszor éreztem, hogy például olyan dolgokat szeretne kommunikálni ez a film, hogy a főhősnő milyen magányos, de ez nem működik úgy, hogy mindent próbál egy kicsit ilyen vidám, boldog, kicsit olyan, mint a kor reklámainak a stílusában próbálná magát ezt megfogalmazni. És nekem például a Számolás joga jutott eszembe, ami a tavalyi évből lehetne ez a tipikus szegregáció film, de hogy ott volt értelme ennek a vidámabb stílusnak, mert ott volt honnan pozitív energiákat meríteni a főhősnek. Itt meg úgy éreztem, hogy nincs, de ennek ellenére valahogy az egész még sincs olyan depresszíven, olyan sötéten lefestelni, mint mondjuk a Szárnyas fejvadászban. Tehát, hogy úgy tudnám elképzelni, most képzeljétek el mondjuk a Szárnyas fejvadásznak a hazaérkezős jelenetét úgy, hogy Ryan Gosling vidáman betolja a vacsoráját, és aztán átkopog a Na mi van bádok vitéz szomszéd nénihez, és akkor együtt jól eltévézgetnek. Tehát, hogy egyszerűen szerintem ez a kettő így nem működik, és értem, hogy Del Toro emellett a stílus mellett tette el a voksát, csak ahhoz képest túlságosan ilyen élet-halálszerű lenne ez az egész mondani való, és ettől túltolt nekem az egész. Ezért nem működik Michael Shannon főgonoszként, mert nagyon rá akartak menni arra, hogy tényleg ő a minden elnyomásnak a megtestesítője, és igazán az ő figuráját se sikerült árnyalni ezen túl, hogy legyen valaki ellen küzdeni.
Azért hoztam fel az elején a Faun labirintusát példaként, mert ott például szintén egy nagyon-nagyon elnagyolt antagonista jelenik meg a filmben, de a Michael Shannon karakterével szemben ő valahogy abban a brutalitásában mégiscsak sokkal emberibb, mint ez a túltolt figura, aki hagyja, hogy elrohadjon a visszavart ujja.
Meg ugye ott eleve egy kislánya point of view karakter, aki nyilván sokkal egyszerűbben látja maga körül a világot, szóval sokkal inkább látja egy gonoszt gonosznak. Itt pedig remek volt Michael Shannon, mint minden filmben, de
jó volt egyáltalán? Tehát, hogy ez egy túltolt Disney gonosz volt.
Számomra Michael Shannon hiteles volt túltolt Disney gonoszként. Szóval nyilván arra azon lehet vitatkozni, hogy a forgatókönyvbe miért nem árnyalta jobban vagy a rendező miért nem adott neki olyan utasításokat, hogy kicsit komplexebbé tegye a karaktert, de láthatóan itt ez volt az elvárás, hogy egy ilyen meseszerű, ilyen fairy tale világot fölfestünk, amiben van a nagyon gonosz, van a vicces segéd, van a hűséges barát, van a hanyistók, meg van a néma hercegnő, nem tudom, és akkor mindenki ugye eljátszotta ezt a szerepet, ami rá volt szabva, most arról igen nem a színészek tehetnek, hogy mindegyiküknek a szerepe egy ilyen szalvétára felskiccelve fölírható.
Ezt a podcastet még az Oscar előtt vesszük föl, úgyhogy nem tudjuk, hogy a 13 jelöléséből hányat fog beváltani. Azt viszont tudjuk, hogy a Golden Globe-on elég fontos díjakat hazavitt, Guillermo del Toro többek között a legjobb rendező is lett. Miért lehet egyáltalán az, hogy a kritikák zöme nagyon-nagyon fölnagyítja az ő érdemeit ebben, hogy na ez micsoda film?
Egyrészt az, hogy Guillermo del Toro azok közé tartozik, akire már a trailerbe is kiírják, hogy a látnoki Guillermo del Toro, tehát hogy szerintem könnyebb ezt a szerzőiség dolgot megfogni olyan filmekből, a szerzőjegyek látványosak. Tehát most mondjuk egy másik példát, például Peter Berg filmjei is nagyon jól működnek, nagyon hasonlóak, de szerintem Peter Berg stílusa nem olyan látványos, mint mondjuk Del Toro-i, vagy hogy egy másik példát mondjuk Wes Anderson-i. Tehát, hogy így szerintem Del Toro egy olyan stílusú rendező, ahol mindenki rá tud kapni, hogy fú, igen, ez Del Toro, és akkor onnantól kezdve könnyebb szeretni semmiatt, de egyébként szerintem jó munkát is végzett. Tehát rendezésileg szerintem abszolút rendben van a film, nagyon, nagyon tudatosan vannak végigvéve a jelenetek, egyáltalán nagyon jó atmoszférát teremt a filmnek, látványügyileg is rendben van, szóval szerintem ilyen szempontból nincs gond a vízérintésével, csak az, hogy ez forgatókönyv oldalról egyszerűen nincs kitalálva, és nincs végig gondolva, hogy ennek hogyan kéne működnie. És ugye visszagondolunk arra a híres történetre, ami most a plágiumvált kapcsán került elő, hogy ez a film egyáltalán úgy született meg, hogy Del Toro szeretett volna valamilyen fekete lagúnás történetet, de nem tudta, hogy kezdjen hozzá, és akkor jött a producere ezzel a sztorival, amit elvileg ugye egy színdarabból koppintott, de hogy itt az a lényeg, hogy így a Del Toro-nak csak annyi volt meg a fejébe, hogy hát legyen valamilyen fekete lagúnás szörny, meg szerelem történet, de szerintem ezen a ponton így a mai napig nem jutott túl, hogy ez pontosan miről is szóljon.
De én is ugyanezt érzem, szóval pedig míg a Ördöggerinc esetében azt érzem, hogy ott konkrétan volt egy sztori, amit el akar mesélni, konkrétan volt egy elképzelése, ennél, vagy például a Bíborhegynél is tényleg azt érzem, hogy ő akart csinálni egy klasszikus Hammer Studio féle gótikus horrort, és akkor fölviszi a Hammer Studio féle gótikus horroroknak a vizuális jegyeit, meg minden, csak ugye mögötte nem akar történetet igazán mesélni, mert nem abból indul ki, hogy akar mesélni egy történetet, csak mint egy rajongó, lelkes kisgyerek, aki nagyon szereti ezeket a szörnyeket, hogy hú, legyen egy ilyen szörnyes film, és az tök menő lesz. És ez tökre átjön a filmjeiből, hogy ő tökre lelkesedik ezekért a szörnyes dolgok iránt, csak ugye mostanában a legutóbbi filmjeibe sajnos nem volt mögöttük meg a sztori, amit el akart is volna mesélni.
Viszont sztori híján van egy csomó társadalmi probléma, amit fölvet. Nyilván tekintve, hogy a 60-as években játszódik a sztori, nem nagy trúváj belevinni azt, hogy a nők elnyomottak, nem trúváj belevinni azt, hogy egyébként a feketék elnyomottak, de van benne egy homoszexuális szereplő, akinek szintén azért nincsen munkája, mert meleg, van egy hal emberünk, egy hanyistókunk, ami igazából behelyettesíthető akár egy fogyatékkal élőnek, akár egy bevándorlónak, vagy bármi egyébnek, szóval azért a sztorit azt mondjuk ilyen mögöttes, társadalmilag érzékeny dolgok próbálják helyettesíteni, vagy legalábbis én ezt érzem.
Abszolút, tényleg nagyon sok ilyen dolog van benne, csak megint kicsit olyan, hogy azon kívül, hogy felmondja ezeket, ráadásul már mindezt a 60-as években helyezi, amikor ezek tényleg nem voltak meglepő dolgok, úgy nem is igazán reflektál. A mostani Oscar szezonban ott van két film, ami nagyon durván telibe találja a Zeitgeistet, az egyik a három óriás plakát Ebbing határában, a másik a Get Out, amik mindkettő napjainkban játszódik, és foglalkoznak releváns mai társadalmi gondokkal. Ezek a társadalmi gondok ugyanúgy megjelennek a vízérintésébe, csak mivel az egész a 60-as években játszódik, meg nem is igazán mond róluk semmit, csak van egy jelenet, hogy kiderül a karakterről, akiről egészen addig nem tudtuk kb. Hogy meleg, kiderül róla, hogy hirtelen, hogy meleg, és emiatt kidobják és utána a melegsége nem kerül szóba, csak van egy jelenet, hogy bemutatja, hogy a 60-as években kidobták a melegeket. De ugye ezzel nem állít igazán semmit, és egyedül igen, a magában a sztoriba lehet ezt a izé, hogy le lehet győzni a elnyomást, hogy a nyilván a magát Istennek képzelő fehér protestáns vagy katolikus, nem biztos, ami istenhívő, ízig-vérig amerikai halála pillanatában szembesül azzal, hogy nem is ő az Isten, hanem a épp sapien az Isten, és egy ilyen tündérmese szintjén, mint hogy a legkisebb királyfi is legyőzheti az ördögöt kb. Ezen a szinten működik.
Úgy fogalmaznék, hogy ez az a film, ami annyira általános érvényű akar lenni, hogy végül már teljesen közhelyes lesz. Tehát, hogy így vegyes felvágottba beledobtuk az összes ilyen PC dolgot, hogy ott van minden, tényleg, ahogy elmondtad, a különböző ilyen hátrányos helyzetű emberek, de hogy ebből nem sikerült így semmi koherens üzenetet megfogalmazni, mármint nyilván ezeken a közhelyeken túl. Egyébként én megvédeném kicsit ezt a homoszexualitás vonalat, mert szerintem még ez volt jobban átgondolva, tehát hogy ott volt egy olyan gondolat a filmben, hogy ugye ez a fickó Richard Jenkins karaktere úgy fogja fel, hogy neki nem köteles segíteni a többieknek, vagy ez nem közös ügy így mindannyiuk számára. És amikor rájön, hogy már pedig de, mert talán az ő kidobatásánál hangsúlyosabb, hogy ott ugye egy színesbőrű párt is kidobnak, igen, aztán rögtön utána. Igen. Tehát, hogy ő akkor esik le neki, hogy igazából tök mindegy, hogy most a feketéket, a melegeket, a migránsokat, a nem tudom, a vízi lényeket szegregáljuk, a szegregáció az szegregáció mindenhogy, és szerintem ez egy tök jó gondolat volt, csak ezek a mellékszálak így nem tudták erősíteni egymást, nem elvonták a figyelmet. Szerintem például nem beszéltünk róla, de a szovjet kém sztoria az egy nagyon idegen test volt, és igazából az is azért, hogy na, akkor van még egy migráns, akit meg azért utálnak, mert szovjet, mert idegen.
Mert ő tudós, és nem az a hipermaszkulin szuperember, aki öljük meg és boncoljuk fel, és majd kiderül, hanem hogy ne öljük már meg az idegent, hanem hogy úgy beszélgessünk vele. Nem, mert megöljük, kiszedjük a máját meg a beleit.
Igen, és például, ha visszatérhetek a számolás jogára, az a film nekem azért is tetszett jobban, mert ott a mellékszálak nagyon jól erősítették és egészítették ki egymást, tehát hogy a fő gondolathoz is hozzájárult az, hogy mi történik egyik vagy másik mellékkarakterrel.
De igazad van, szóval például a Richard Jenkinsnek, hogy elmondod, ez egy tényleg egy tök jó karakteríve, csak tényleg annyira súlytalan az egész, és annyira elveszik, hogy például ez úgy annyira föl sem figyeltem az ő karakter ívére eddig, amíg nem mondod, mert hogy...
Igen, aztán teljesen irreleváns marad végül is a filmben, tehát hogy ez így lecsapódik üzenetként, de hogy onnantól kezdve az ő karaktere tulajdonképpen ugyanúgy van a filmben, mint neked egészen odáig.
Én az egészet nem értem, hogy miért lesz valaki egy halemberbe szerelmes. Mármint, hogy a főhősről elejétől, a nulladik perctől kezdve rá van gerjedve, vagy rögtön meglátja, hogy szexinek tartja ezt a dolgot.
Igen, erről beszéljünk, mert ugye van ez a fura sérülése a főszereplő hölgynek a nyakán, ami utána a film végén mint egy ilyen kopoltyúvá válik, tehát hogy most tulajdonképpen van valami eredet története ennek a csajnak, és neki is van valami hal felmenője?
Ez arról szól, hogy nem kell szégyelned a fogyatékosságodat, mert a végén az a te nagy ajándékod. Lehet, hogy abban lesz meg neked a nagy... Szóval egész célja van a fogyatékosságodnak.
Aha. Igen, tehát hogy ott voltak ilyen motivumok, hogy eleve ennek a nőnek valamilyen kapcsolata van a vízzel, tehát hogy láttuk azt, hogy amikor ül a buszon, és akkor a vízcseppeket is tudja irányítani ott, ja, a busz üregén.
Azt hiszem arra gondolsz, hogy vízben maszturbált sokszor.
Ezt akartam mondani a másik példának.
Na, erre gondolok, hogy vajon annak ellenére, hogy ez nagyon lagymatag, már nem, inkább limonádé film, amit így a akadémia szeret. Most nem tudom, mennyire szervezték át az elmúlt évek botrányai miatt az akadémia tagságát, de vajon az...
Teljesen, majdnem 1500 új
tagot lettek föl. Ez úgy nyit egy film, hogy így filmesztelenül maszturbál benne a nő, ez vajon az Oscar szavazóknak, ez nem veri ki a biztosítékot?
Hát figyelj, most már nem ezek a nagybajszú 60 éves fehér férfiak vannak csak az akadémiai bizottságban, hanem tényleg van majdnem 1500 új tag, akik között egyébként ott van a Chris Hemsworth, meg a Gal Gadot, meg a Mészáros Márta, meg az Enyedi Ildikó, szóval, hogy így szavaz mindenki.
Hát érdekes verseny lesz, mire kevésbé ciki szavazni, a filmre, ami szerint minden fehér rasszista, vagy a halember és a nő forró erotikus szexére.
Ahol minden fehér ember rasszista.
Ahol szintén minden fehér ember rasszista.
Egyébként a film abban is furcsa, hogy egy csomó mindenben nagyon explicit próbál lenni, de egyébként meg annyira nem igazán durva. Tehát most megint visszatérek az örök vesző paripámhoz, a faun labirintusában az erőszakos jelenetek, azok kapcsán tényleg így belefagyott a szar az emberbe. Ennél meg így bármennyire is verik ezt a szerencsétlen halembert, akármennyire is vannak véres jelenetek, egy pillanatra nem éreztem a feszültséget.
Mert szerintem ott még sokkal, szóval az még egy sokkal fiatalabb Del Toro rendezte, ott fordítva működött szerintem a Del Toro, ott a mesei elemekkel akart elmesélni, vagy sőt, inkább lebontani a mesét ilyen nagyon durva, nagyon reális, nagyon valós dolgokkal. Azóta már ilyen jovális nagypapa lett belőle, és most már az ilyen extrém dolgokat így belelapítja a mesébe, és csak így a mesét akarja. És még kicsit így meghagyta ezt a szörnyel való játszadozást, de most már nem látjuk a halembernek a pöcsét, ahogy előbukkan, hanem szépen...
Elbábozzák.
Szépen odébb somfordál a kamera, és csak így a sziluetteket látjuk.
Hát igen, de utána a csaj az tényleg elbábozza végül is a kolléganőjének, és elmondja, hogy hát hogyan történik ez az egész. Zárójel, a csajom, ő ott engedte el ezt a filmet. Tehát mondta, hogy addig sem tetszett neki, de annál a jelenetnél így teljesen bárgyúvá vált az egész.
Pont ezt akartam mondani, hogy ez a negédes cukormázas körítés szerintem ezt a részét is megöli. Tehát én se tudtam komolyan venni, mert lehetett bármennyire explicit is az erőszak, vagy explicit úgy általában a film, én egyszerűen nem tudtam komolyan venni, tehát nálam az is a tündérmese része volt, hogy most mennyire folyik a vér, vagy sem.
A Del Toro hogyan lehetne egyáltalán betokozni? Mert így nagyon, nagyon fura, hogy milyen filmjei vannak a filmográfiájában. Az biztos, amit már az elején is mondtál, Máté, hogy van egy ilyen fura vonzalom a szörnyek iránt, de egyébként meg ami nem ennyire szerzői filmje, mint ez, hanem tipikus hollywoodi blockbuster, az annyira más, és nem behelyezhető ebbe az egész életműbe. Erről mit gondoltok?
Mármint most a Pacific Rimre gondolsz?
Például
szerintem a Hellboy 2, bár marha rég láttam, az például berakható ebbe az életműbe simán. Lehet, hogy a Hellboy 1 még kevésbé, de ott ugye még megint az van, hogy amikor egy ilyen kvázi külsős rendező először megy Hollywoodba, vagy úgy, akkor nyilván ott annyira nem engedik ki bontakozni. Lehet, hogy a Hellboy 3 már sokkal inkább behelyezhetőbb lett volna, csak hát azt meg már nem csinálta meg.
Én a Hári Danélnak egy gondolatát ragadnám meg, ugye ő írt most a Raptorra egy Del Toro portrét, és ő mondta azt, hogy az egyik fő motivum az ő filmjeinek, hogy mindig valahogy a szörnyekkel szimpatizálunk, és mondjuk az emberek a gonoszok, és ez nagyjából végighúzódik az egész életművén, mondjuk a Pacific Rim az pont egy ellenpélda, de ugye ott látjuk, hogy a más...
szörnyekkel izéltem, hát fölébresztették őket ilyen barom módon, aztán még nekik áll feljebb, hát...
De hogy ott is ugye a második részben, amit nem Del Toro rendez, de mondjuk lehet, hogy az ötleteit felhasználja, ugye már ott is az van, hogy a jégerek egymással harcolnak az előzetesbe, tehát hogy ott is lehet, hogy lesz egy ilyen vonal, hogyha szörnyekkel nem is állnak össze az emberek, hogy ott is van egy ilyen ember-ember ellentét, szóval, hogy szerintem Del Toronál ez nagyon hangsúlyos, és tulajdonképpen ennek a motivumnak ez a csúcsa, hogy már annyira szimpatizálunk a szörnyel, hogy tulajdonképpen le is fekszünk vele.
Látszik, hogy ez az ilyen frankensteini motivumokat viszi tovább, ami nem tudom, a régen James Wall filmekből, meg Hammer horror filmekből, ahol szintén ugye a báró volt a gonosz, és a szörny az egy ilyen, hát egy nem is, hogy jóra való, de egy ilyen naív, ilyen ártatlan általában, aki úgy nem volt gonosz úgy lelkileg, mint ugye, igen, bár azért vannak gonosz szörnyei azért, de
hogy például a Bíborhegyben is a szellemek, igen, ugye gyakorlatilag az áldozatok voltak, hát, és nem rossz szándékú szellemek.
Hát arról szól az Del Toro, hogy szörnyfilmeket csinál, de az igazi szörny az az ember. Igen. Nyilván a legdurvább szörny az ilyen, az a faun labirintusában a ezredes Lord
Major. A fehér protestáns amerikai férfi.
A Zott tábornok megküzd Abe Sapiennel.
Mi a verdikt vele kapcsolatban? Mik az erényei, mik a hibái, és mondjuk hány raptort adnátok rá?
Én el voltam ezzel a filmmel. Az a film, amit hogyha valamiért újra kéne nézni, nem zárkóznék el tőle, hanem könnyedén újra tudnám nézni, viszont nincs is bennem, hogy mindenképpen bármikor újra nézzem. Egy ilyen aranyos, kedves, ilyen limonádé szörnyfilm, szóval, hogy amit a kisgyerekkel tudok nézni, hogy még azt gondolom neki, hogy még a Jason Voorhees, meg a Frankenstein, meg a igazi Fekete Laguna szörnye, az még túl durva neki.
Akkor, de a szörny szex az még nem.
Akkor inkább ezt nem. Szóval ez a limonádé szörnyfilm. Úgy el voltam vele, de úgy nem hagyott rám, igen, egy olyan mélyebb, katartikus benyomást. Annak ellenére, hogy mondják, hogy úgy, de látszik rajta, hogy Del Toro szereti a mozit, és tiszteleg a mozi előtt benne. Nekem ez is kicsit olyan, most van benne egy mozis jelenet, meg megidézünk ilyen nagyon régi musicaleket, meg táncjeleneteket, meg nem tudom, de hogy jó, hát de aranyos, de úgy kedves, de...
De nem áll össze úgy az egész.
De úgy, most ezért nem fogom,
Hány raptort adsz rá?
6,5 ilyen vízikételtű raptort kap tőlem. Kihajtható pöcsű raptor.
Dani?
Én is nagyjából ugyanezeket tudom mondani, én is jól el voltam vele, a második felét már kicsit untam meg, amikor láttam, hogy mire fog kifutni, akkor annyira nem is kötött le. Hangulata engem is elbűvölt, de én azt mondom, hogy ez az a film, amit ha megnézel, akkor se bánod meg, ha kihagyod, akkor se maradsz le semmiről. Úgyhogy nálam ez egy hetest ér.
Van az előzetesben egy jelenet, amikor mutatják, hogy amikor leharapták a Michael Shannonnak az ujját. És akkor gondoltam, hogy nagyszerű, az előzetes lelőtte a full sablon sztorit, hogy a végén a Michael Shannon egysíkú gonosz lesz és meg fog halni, és ezt látjuk az előzetesben. És akkor ez a jelenet, amikor leharapja az ujját, ez nagyon a film elején történik, és meglepődtem, hogy hoppá, akkor lehet, hogy nem is arra fog menni a film, amire az előzetes sejtette, de tök ugyanoda ment, csak ez a konkrét jelenet, ez nem a halála volt, hanem csak egy korábbi ilyen izé.
Nekem a másik ilyen, ami szintén azt hittem, hogy tök kiszámíthatóvá teszi majd a filmet, hogy a lány azért néma, mert a végén majd nem tud segítséget kiabálni, és emiatt valaki meghal. Hát ez nem történt meg, de egyébként majdnem meghalt. Tehát végül is a vízben ott majdnem megtörténik ez, de utána valamilyen csoda folytán végül is megmenekül. Egyébként alapvetően ugyanezt tudom én is elmondani, hogy a vizualitása az nagyon tetszett, nagyon szép volt, nagyon imádtam.
A zene is
nagyon jó volt, de a sztorinak a hiányosságai azok emiatt nem tették teljessé ezt az élményt. Úgyhogy én is inkább a Máté pártján állok, és egy 6 szomorú raptort.
Nem is az, hogy hiányosságai, hanem hogy csak olyan...
Semmilyen.
Olyan, hát ez olyan csúnya szó, mert most, hogy itt a romkocsmába, félhomályába okoskodó bölcsész zugfirkászok mondják, de hogy olyan kevés. Nem. Szóval, hogy nem az, hogy valami úgy hiányzott belőle, mert épp ez az, hogy nem nagyon látom benne azt, hogy mitől lehetett volna ez a film olyan igazán katartikus, hogy mit kellett volna belerakni. Szóval nincs meg bennem az, hogy hú, bárcsak ezt vagy azt csinálta volna a Del Toro, és akkor sokkal faszább lett volna a film, hanem hogy ebbe a sztoriba úgy ennyi van, de úgy ez nem egy olyan nagy sztori, amit úgy mindenképpen el kell mesélni.
Ebben a podcastben is ennyi volt, reméljük jövő héten tudunk katartikus pillanatokat szerezni, tartsatok velünk akkor is, Becsák Dániel és Pongrácz Máté volt itt a stúdióban, én pedig Mucsicska László voltam, kövessetek a továbbiakban is minket, iratkozzatok fel a YouTube-on, és szeressétek a cikkeinket, amiket írunk, mert van belőlük jó pár. Sziasztok!
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 Hol volt, hol nem volt?
Ennyi volt már a Roboraptor.